classic. Oh, now play it good, now play it good. Yes, but the chicken was never like this. Hamasa, young man. Hamasa.
Thank you. Sziasztok, ez itt a Kult, kulturális sportrémisor a Tilos Rádióban minden héten vasárnap 4-től 5-ig. Szemere is Amu vagyok, én az építészeti részével foglalkozom a műsornak, a mai vendégünk Kádár Bálint építész, a zenét pedig Sanyi fogja készíteni a műsor alatt. A mai műsorban Bálintot hívtam el, akivel évfolyamtársak voltunk az egyetemen, tehát egy korosztályba tartozunk, és egy kicsit az eddigi szigorú portréműsoroknál talán lazábban szeretnénk beszélgetni a fiatal építészek helyzetéről Magyarországon, némileg körbejárva azt, hogy létezik-e egyáltalán generációs értelemben ilyen, hogy fiatal építészet, hol határozható meg ez, ha egyáltalán meghatározható, és aztán, hogy mik az, amit azok a platformok, ahol ez megtapasztalható Magyarországon. Azért hívtam el erre a témára Bálintot, mert ő azon néhány embernek az egyike, aki nagyon aktívan vett részt már az egyetemista évektől kezdve az építészet kulturális integrációjának, az ilyen építészettel kapcsolatos rendezvényeknek a szervezésében, és ezt a mai napig folytatja, amellett, hogy tervezőként is tevékenykedik. Úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni, nagyjából 3 blokkban. Az első blokkban a memóról szeretném majd a Bálintot kérdezni, ami egy olyan egyesület, ami most már lassan 6 vagy 7 éve működik, és ami még a Kortárs Építészeti Központ előtt kezdett el azzal foglalkozni, hogy építészetről különféle konferenciákon, előadásokon és egyéb alkalmakon nagy közönség előtt lehessen beszélni, illetve kiállításokat szervezni. Aztán a második blokkban a fiatal építészek előtt, mondjuk a végzés utáni karrier lehetőségekről fogunk beszélni, hogy egyáltalán mi az a mód, ahogy ma egy fiatal építész elindulhat a pályáján, és a harmadik blokkban pedig egy olyan pályázatról fogunk beszélni, ami a fiatal építészek számára Európa szerte egy kiugrási lehetőség, és amin történetesen most együtt dolgozunk. Úgyhogy egy kicsit ilyen lazább lesz a szokásosnál. A telefonszámunk 215-37-73, SMS-t írhattok a 0620-99-99-903-as telefonszámon, és a tilos.hu-n pedig csetelhettek velünk. Na Bálint, hogy jött létre ez a memo? Vagy mesélj, nem, kezdjük korábbról, hogy alakult ez a dolog, hogy te építészkarra mentél egyáltalán?
Sziasztok, sziasom, hát építészkarra, ilyen messze vissza akarunk menni, akkor igazából 5 éves koromig is visszamehetünk, mert akkor döntöttem, hogy én kőműves leszek, megrigyeltem a sörtiszogató falon üldögélő szabad téren dolgozó embereket, de aztán hamar családom hozzáállására váltottam, és intellektuálisabb pályát kerestem.
De közben telefon érkezik az adásba.
Hello, a stúdióssal szeretnék beszélni.
Akkor kikapcsoljuk. Szóval, akkor folytassuk, mondjad közben.
És akkor végül eléggé egyértelmű lett, hogy építészet, mind az érdeklődési köröm, mind ahogy az iskolában az ember megy, már 12 éves koromban elkezdtem rajzolgatni házakat, aztán kimentünk Olaszországba, ott a épített környezetkultúra egészen más, mint itthon. Szerintem nagyon megikletett.
A régi házak, gondolom, és hát nem annyira az.
Nem nagyon szerettem egyébként magát a környezetet, meg nem voltam ilyen, nézzünk meg minden romot.
De hol laktatok fiatalon?
Rómában, a Vatikánhoz elég közel, de szerintem ez így tudatalathat egyébként. Tehát 4 éven át kikerülni mondjuk így Budapest külvárosából és Róma belvárosában eltölteni ennyi időt, az mindenképpen valahol utána megragad, máig egyszerűen Olaszország mániás vagyok, és szerintem mélyen bennem van azon túl, hogy nem ebbe az irányba folytatom a dolgokat. Mindegy, utána az építészkarra viszonylag simán föl is vettek, addigra már gimnázium alatt házakat rajzoltam, terveztem, meg az is hozzájárult, hogy miközben családunk a házat építettünk, és hát ez úgy működött, ahogy szokott, hogy gyakorlatilag volt valami terv, és akkor valami kőművesekkel ott mi is toltuk a talicskát, meg raktuk a cserepet. Ezek mind így együtt szerintem egy elég jó alap, de semmilyen ilyen túlzott, ilyen különleges, hanem akkor eldöntöttem, hogy akkor ez jó lesz, és
ez tényleg egy 18 éves, egy 10 éves fiatal, aki akit baromira érdekel az építészet, az mit tud Magyarországon az építészetről? Semmi. Tehát neked milyen képed volt? Mi volt ilyen ház, hogy így, hogy akkor én ilyen házakat szeretnék csinálni? Vagy...
Talán ennyi, igen. Tehát így kulturálisan így semmi, az a baj. Lehet, hogy azért is, mert külföldön voltunk sokat, de inkább nem, ilyen teljesen átlagosan kezdtem. Amikor először az egyik első egyetemi előadásom, nem is előadásom, az ilyen szűkebb gyakorlat volt, a tanár megkérdezte, hogy na akkor most soroljunk föl egy pár magyar építészt, és körülbelül kettőt tudott az egész tankör felsorolni, kb. Makovest és Fintát, és akkor ez így nagyon jellemző volt, és be kell vallom, és lógtam ki a sorból. Ugyanakkor meg volt bennem az a szándék, hogy mi is építettük a házat, hogy jó lakató környezetet, ugye, ahol majd boldogan és szépen az emberek, ugye ez a szokásos, de teljesen jó szívből, és ezt nem kell tagadni, csak azóta sokkal nyitottam, és nagyon sokkal több információ van bennem, és már tudom, hogy merre.
Uh-huh. És hanyad éves kor körül kezdődött, mert ti még egyetemistaként hoztátok össze ezt a memo dolgot, hogy erről tudsz egy kicsit beszélni, ez hogyan, egy micsoda egyáltalán, meg hogy alakult ki, vagy miből?
Hát amint így elkezdtünk így az egyetemen túl lenni, az első sokkon, hogy ez mi pontosan, és tényleg így mélyen érdekelni kezdett minden, ami építészet, rájöttünk, hogy csinálni kéne valamit, és amúgy is ti voltatok a szakkolit, és mi valahogy így akkor gondoltuk, hogy akkor mi nem leszünk a szakkoli, akkor valami más, de mi az, ami más. És egy ilyen dolog volt, ami felkínálkozott, és úgy gondoltuk, hogy ez elég erős médium lehet, az építészkar újsága volt, a Megfagyott muzsikus, ami 100 éves múlttal rendelkezett ugyan, de úgy, mint sok minden más, így az utóbbi 20 évben, legem is, amikor mi oda kerültünk az utóbbi 20 évben, így semmi élet nem volt körülötte, és átvettük ennek a szerkesztését, szponzorokat találtunk, és nagyon lelkesen belevágtunk, így elsőleg még semmiféle szellemi tartalma, de utána ez kikristályosodott, hogy ez nekünk egy kifejező eszköz is.
De mi mozgott, tehát hogy csak hogy a hallgatók is tudják, azért az építészkarnak az első két éve, az szerintem a magyar egyetemi képzésnek a legkeményebb két éve közé tartozik valószínűleg, tehát néhány másik karral versengve, de azért ez mindig is érdekelt, hogy a 300 építész hallgatók közül, tehát kik és miért gondolják úgy, hogy az írtozatos terhelés mellett nekik még feltétlenül kéne valami mást is csinálni, tehát ez így honnan származott, hogy akkor jó, van a szakkollégium, akiket mondjuk utálunk, mert ez egy lehetetlen társaság, de hogy akkor mi is csinálunk valamit.
Hát elsősorban ez közösség, tehát hogy ha nem lettek volna az ott megismert barátaim, és akkor gondolok itt ugye Mészáros Áberre, Gyulai Attilára, Grill Mikire, akikkel azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolat és együtt csináljuk a dolgokat, akkor valószínűleg semmi nem lett volna ebből. Tehát ez úgy volt, hogy és sokan mások, akiket most tegít így hiányában nem említek meg, de egyszerűen így összefogtunk, és így beszélgettünk, tehát ezek baráti beszélgetések, amelyek egy idő után rájön az ember, tehát így feleszmél, hogy jó, hogy holnap is van épszerk, nem tudom, leadás, de gyakorlatilag kéne valamit csinálnunk, mert ez így nem mehet tovább, és ez egy alkalom volt, tehát nekem mindig úgy érzem, hogy szerencsém volt az életben, azzal is, hogy tudtam, hogy mit akarok csinálni, azzal is, hogy felvettek rögtön az egyetemen minden másban, és ebben is, hogy ez alkalom volt, hogy tudtuk, hogy van ez az újság, ami nem nagyon működik, de már elkezdték beindítani előttünk lévő évfolyam, és most ők elhagyják, és most át lehetne venni. Uh-huh. És akkor egyszer csak így összebeszéltünk, és jó legyek én a főszerkesztő, és akkor ez lett.
És előtted voltál előtted a főszerkesztő? Kezdte, hogy ez egy ilyen fejes
Ábel barátom volt a gimnáziumi labban szerkesztő, de nekem ez így egy fejesugás volt, de semmi gond, ez szerintem eléggé lelkesedés az pótolta a kezdeti, meg nem, szerintem egyébként jól csináltuk, tehát semmi baj nem volt ezzel.
Ja, én kifejezetten emlékszem rá, amikor egyszer csak így a muzsikus elkezdett másolatban megjelenni. És aztán ebből ilyen szerves folytatás volt az, hogy akkor csak az újság, vagy nem az újság?
Mindenképpen. Hát ugye éreztük, hogy majd eljön az egyetem végre, és éreztük, hogy jó az a dolog, de egyrészt azt is éreztük, hogy hol van a határa, tehát hogy nem biztos, hogy mi egy újsággal, egy médiával akarunk mindenképp foglalkozni és megjelenni majd a jövőben, hanem ugye akkor már főleg ugye tervezési tárgyak, ami mindenkinek és egyéb dolgok érdekeltek, és valamilyen módon szerettük volna, hogy a jövőnket építgetni. Még nem volt teljesen tiszta, hogy mi lesz egyetem után, de azt gondoltuk, hogy az lesz a legrosszabb, hogyha miután elmegyünk valami nagy irodákba beülni, és akkor ott mindenki elszigetelődik, és még ha ez is megtörténne, bár más terveink voltak, akkor is kellett valami kapocs, ami maradt köztünk, és az egyesület az így egy ilyen ötlet volt, hogy az, ami teljesen hivatalos, egy teljesen megfogható dolog, mégsem kell hozzá alapító tőke, semmi más, csak egy statement, hogy mégis mit fogunk csinálni, és akkor mentem én ki Olaszországba egy év ösztöndíjra, amely szintén nagyon fontos volt.
Ez hanyad évben volt?
Ez ötöd évben, igen. Ez ötöd évben volt, és...
Tehát akkor azért már úgy kezdenek formálódni elképzelése az embernek arról, hogy mik is a lehetőségei arra, hogy ezt a szakmát Magyarországon hogyan művelje, hogyha minden igaz.
Így van, és az egyetemi lapon túl is léptünk, tehát akkor már lélekben mindenképpen. A barátaim folytatták, miatt én kint voltam, írtam is egy-két cikket, de ezen így túlléptünk, és ez hogy egyesület, egy kulturális, egy közhasznú egyesületet csinálni, az egy új lehetőség volt, ami szintén így nem volt nagyon még így definiálva, hogy mit fogunk csinálni, csak éreztük, hogy akkor egyet lépünk. És amíg Olaszország voltam, addig történt így, amíg ki barátom nagy részt vállalta azt, hogy ezt jogilag is elintézi, és találtunk nevet, ami a memo az így utólag a rövidítése, mert először a szerencsésen a Memoria Moderna nevet találtuk ki, talán ez is Olaszországban voltam éppen, azóta ez átalakult.
Mert azért ez már önmagában is egy ilyen statement, tehát amikor az ember először egy ilyen névvel találkozik, az kicsit olyan, mint egy valami fajta ilyen műemlékvédő társaság.
Igen, pedig nem. Tehát valami közünk azért volt hozzá, mert volt egy-két munkánk, amely kapcsolódott mi emlékekhez, de pont valahogy akkor azt gondoltuk, egy elég tág társaság volt, több mint 10 voltunk, hogy mi úgy próbálnánk így a jövőt építeni, hogy gyakorlatilag ami eddigi, nem csak a saját, de főleg így eddig a építészeti kultúrában leszüremlik hozzánk és mindenkihez, annak egyfajta szintézisével valami egészen előre mutatót lehet csinálni. Tehát akkor még nagyon benne volt az, hogy gyakorlatilag nem akarunk így gyakértelenül így bele a nagyvilágban, hanem keressük a kapcsolódási pontokat, szeretnénk így összegyűjteni az információt, és ebből valami újat szintetizálni. Uh-huh. És ezért volt egy modern memória, tehát igazából máig érdekel sokunkat a modern építészet, a Bauhaus, és főleg a világháború utáni modern építészet.
Amit a népnyelv szokás szociálinak hívni, holott ugye ez pontosan nem a szociális
építészet, hanem ami azon túl és az előtt volt. Így van, és ehhez való kapcsolódás és kifejezés, és mindenképpen az, hogy jó, hogy latinusan van kifejező, hogy memória moderna, de hogy ez valami egészen újfajta megközelítést próbáltunk olyan hagyományos kérdésekhez, ami még itt nem volt divat.
Ez érdekes, mert ez azért az nagyjából a mi generációnál érkezett el, hogy a és nem nagyon van rá válaszom, hogy miért pont mi, vagy miért pont így, hogy ez a 60-as évek, 70-es évek felé fordulás, tehát hogy igenis történtek itt olyan dolgok a világháború után, amikre lehet alapozni. Ez valami fajta gyökérkeresés volt, vagy ilyen hagyományoknak a keresése, vagy szerinted mi volt, amit időket e felé fordított?
Hát elkerülöm azt, hogy így minden annak a benyomását most, hogy minden ilyen nagyon tudatos volt, mert nem, de gyakorlatilag ugye a magyar tradíciók, szecesszió, Kóskároly, ezeket eléggé úgymond kritizáltó módon lenyúlták az organikusok.
Igen.
És akkor mi úgy gondoltuk, hogy jó, de azért ezek fontos dolgok, de hogy van azon túl is élet, és hogy gyakorlatilag mindig a történelem mindig az előző korszakot utálja a legjobban, de ezen próbáljunk valahogy túllépni, mert egyrészt ez egy új lehetőség, mert ezzel tényleg, ahogy mondtad, még előttünk nem sokan foglalkoztak. Másrészt meg be kell látni, főleg ma már szerintem egyre világosabb, hogy méretetlenül nagy értékek voltak az építészetünkben egészen a 70-es, 80-as évekig, és lehet, hogy még később még azt is fogom mondani.
Ugye mi a posztmodernt utáljuk, mert
igen, lehet, hogy az
a korszak, ami hát gyűlöletes valami. Beszélj még egy kicsit a néhány percben, ami még van a zenei blokkig a memónak a tevékenységéről, mert azért ez is változott az évek során, tehát amire én emlékszem, amikor először én azonosíthatóan találkoztam ezzel, az a pasaréti építész találkozóknak a szervezése volt, ugye?
Persze, hát történetünk folyamatosan abból áll, hogy kihasználjuk a lehetőségeket, és az első az volt, hogy megismerkedtünk ott a helyi, akkor polgári körnek hívták magukat, de semmi közük nem volt hozzá, a pasaréti polgári kör csinálta már 6-7 éve akkor a pasaréti építész találkozót, és egyik tanárunk hívta fel rá a figyelmet, ott voltunk előző években is, elő is adtunk be, és mutattunk, és hát szó lett arról, hogy segítsünk már nekik, mert hogy ők nem bírják egyedül, és akkor először segítettünk, akkor még nagyjából ők szervezték az ökológikus építészettel egy konferenciát, aztán aztán már mi kezdeményeztük, akkor volt egy ilyen klasszikus téma, szakrális építészet, ez nagyon népszerű volt, és utána szépen elkezdtünk elmenni egy nyitottabb nemzetközi kontextusba, próbáltuk helyezni az építész találkozót, és kicsit kilépni a pasaréti keretekből, ami sajnos persze azzal járt, hogy egy idő után így meg is szűnt az, hogy pasaréti építész találkozó, de egyre jobb és nyitottabb programok lettek. Meghívtunk nemzetközi előadókat, akkor a Millenárisba átvonultunk, és ma máshol néven folytattuk a konferenciát, ahol osztrák és spanyol, igen, Eduardo Arroyo példákat is bemutattunk, meg finn egyéb. Aztán a Dunával kezdtünk el foglalkozni, és a víz és a város kapcsolatával. Mindig egy kicsit így pont meglovagoltuk úgy akkor divatos hullámokat, hogy egy kicsit inkább előtte voltunk. Tehát a Dunával úgy kezdtünk el foglalkozni, hogy abban az évben utána mindenki elkezdett vele foglalkozni.
Ja, nem emlékszem is. De ez érdekes azért, mert ez így egyre szervezettebb volt. Tehát azt gondolom, hogy valószínűleg közben jöttetek rá, hogy ez mi mindenre alkalmas. És ugye az is érdekes, hogy a pasaréti építész találkozó, ha jól tudom, az egy, talán az egyetlen olyan építészettel foglalkozó rendezvény, amit igazából nem építészek kezdem. Annak
van, idején,
hanem egy ilyen, tényleg egy ilyen jó értelembe vett klasszikus polgári érdeklődésből származott, ami szerintem elég egyedülálló.
Így, most meg is akartuk ezt lovagolni, hogy igazából mindenki számára mondjunk valamit azokról az építészeti témákról, melyek érdekelnek, és szerintünk fontosak, és próbáltunk olyan előadásokat és olyan mondani valót összeállítani, ami így megragad valahol a közemberben, és valahogy így a helyi erők, úgymond, tehát akik képesek legalább annyit megtenni a környezetükért, hogy elmenek egy ilyen konferenciára, azokban valami pozitívat és valami pluszt tudjunk kiváltani.
De ugye ez azért meglepő, mindez szóval az ilyen állatira egyértelműnek hangzik, ahogy ezt itt most végigbeszéljük, mert azért az építészeknek szerintem a 90%-a mereven elzárkózik attól, hogy a saját szakmájáról szélesebb közönség előtt beszéljen. Tehát azért az építészetről való közbeszéd, vagy közírás akár, az eléggé kis létszámú emberre korlátozódik Magyarországon, akiket ráadásul ugye valami fajta párjának is tekint sok építész, akik mondjuk nem elég jó tervezők, és azért aztán elmentek újságírónak, vagy nem tudnak mit kezdeni magukkal, és azért aztán írnak az építészetről. Érzel te ebbe valami ilyesmit? Ez egy generációs dolog, hogy nálunk ilyen sokan, hogy ebben a 30-35 éves korosztályban ilyen sokan elkezdtek ezzel foglalkozni, hogy itt a kortárs építészeti központok kezdve egy csomó minden létrejött az elmúlt időszakban?
Hát egyértelmű az űr, tehát hogy az előttünk lévő generáció, talán azért, mert volt egy ilyen bizonyos rendszerváltás, amely ezt a szakmát úgymond nagyon érintette, így minden, ez egy külön beszélgetést igényelhetne, hogy mi történt itt a 90-es években. Tehát az előttünk a generáció az abszolút, de semmilyen módon nem volt nyitott kifele, nem kommunikált se egymással, se másokkal, volt a megrendelő, ennyi, őket hajkurázták, ebből állt minden, és építettek valamiket, de se kommunikáció, megszűnt ugye a város tervezés fontosságának így a tudata, egyáltalán így az egész várossal való foglalkozás Magyarországon megszűnt a párbeszéd, építészeti párbeszéd, és ez sajnos rányomja a bélyegét így a épített környezetre, és úgy gondoltuk, hogy ennek legyen vége, és a legutóbbi programjainkban meg, sőt, amit azóta mostanában csinálunk, például építészbált, az megpróbálja teremteni a szakmán belüli kapcsolatokat és kommunikációnak egy új szintjét. Hát erről is lehetne mesélni. Ezt
ja, hát erről fogom majd a következő blogba beszélni, mert én azért úgy érzem, hogy ez a kulturális szerepvállalás, ez valamilyen módon sok építésznek a karrierjévé is vált. Tehát nem egészen arról van szó, hogy dolgozunk 8-10 órát, és akkor a következő 8 órában mondjuk kulturális projekteket folytatunk, hanem egyre inkább úgy tűnik nekem, hogy ez a fiatalabb generáció kicsit másképp fogja fel a saját építészi mondjuk szerepét az értelmiségen belül. Ezt fogjuk körbejárni a következő vlogban, egy olyan 10 perc zene után körülbelül. Addig is telefonálhattok nekünk a 215-37-73-as telefonszámon, SMS-t küldhettek a 0620-99-99-903-ra, a tilos.hu-n csetelhettek velünk. Ez a Kult, kulturális portré műsor, minden héten 4-től fél 6-ig. Szemere és Samu vagyok, Kádár Bálint a vendégünk, és Sanyi készíti a zenét. I know.
precious land, you're in the wrong hands. Stretched every way like a rubber band. I'm calling out to all earth fans. Come on. We're talking.
Tilos Rádió, sziasztok, ez itt a Kult kulturális portréműsor, minden vasárnap 4-től 5-ig. Szemere is Am vagyok, a mai műsor az építészetről szól, vendégem Kádár Bálint és Sanyi készíti a zenét. Telefonálhattok nekünk a 2-15-37-73-ra, SMS-t küldhettek a 0620-99-99-03-as számra, és a tilos.hu-n pedig csetelhettek velünk. Kádár Bálinttal eddig az építészeknek a kulturális szerepvállalásáról beszélgettünk, illetve hát konkrétan arról, hogy a Bálint és a barátai hogyan csinálták ezt az egyetemi évek alatt, és azóta a memóval, és aztán rákanyarodtunk arra a témára, amiről most a következő 20 percben szeretnénk egy kicsit beszélgetni, ez pedig azok a karrier lehetőségek, vagy inkább ilyen mondjuk pályák, amik egy most végző fiatal építész előtt állnak, ugye, mert eddig úgy tűnt, hogy ez a fajta kulturális szerepvállalás, vagy ez a szervező attitűd, ez egy ilyen plusz szerepként volt elképzelve néhány építész számára, aki nem bírt magával. Most meg úgy tűnik, hogy egyre inkább és egyre több ember számára egy természetes velejárója az építészi tevékenységnek, és még egy csomó más is. Tehát milyen képe van mondjuk a későbbi pályáról egy fiatal végzős építésznek, hogy egyetem milyen lehetőségei vannak? Tehát nyilván egyetem alatt elkezd dolgozni, de hogy ebből hogyan lesz valakiből így építész ma?
Hát,
mondjuk bátorság. Először Magyarországon, és aztán nézzük meg, hogy egyébként.
Igen, tehát,
hogy
Magyarországon bátorság kell hozzá. Hát általában hogy lesz? Elvégzi az egyetemet, nagy bizonytalanság, mit csináljon, megnézi az állásinterjúkat, megkérdezi a barátait, meg azok barátait, hogy akkor mi van. Kap valami fülest, hogy jaj, egy iroda keres, akkor oda elmegy, félénken bejelentkezik, és akkor kiderül, hogy fölveszik, és akkor örül, hogy 1000-1500 forintos órabérért ott el lehet. Hát általában így szokott lenni ugye egyetem után, és ebből azért nehéz kilépni, mert végig a képzés alatt, végig, amíg ugye nekünk bármiről beszélnek, csak arról nem, hogy utána hogy kell ezt elkezdeni. Tehát nincsen se önmenedzselésről, se a pályának a különböző stádiumról semmi információja, aki kikerül, és így elég nehéz önmagától valamit is kezdeni. Általában akkor szoktak nem beállni valahova dolgozni fiatal építészek, hogyha valamiért egy csoporttal összeálltak, és mondjuk nyertek egy pályázatot, vagy ilyesmi. Mi szerencsések voltunk, mert azzal, hogy együtt elkezdtük csinálni az újság utána az egyesületet is, és azzal, hogy kulturális tevékenységünk által is elég szép kapcsolatrendszert kezdtünk építeni, így voltak lehetőségeink, és egy-két munkát megpróbáltunk megfogni, és összeálltunk, hogy csináljunk egy közös irodát.
Ja, várj, hogy lépjünk egyet vissza, hogy zajlik ez a dolog, hogy az ember közös munkát, tehát hogy munkákat próbál megfogni. Ja. Ugye azért hallgatóként, már a legtöbb építész hallgató szerintem dolgozik, főleg az, aki tényleg valamennyire komolyan is veszi azt, hogy ő később tervezni akar. Igen. Viszont ezek többnyire olyasfajta bedolgozások, hogy valakinek meg kell rajzolni az irodájában a már elkészült terveket, vagy kiviteli terveket kell rajzolni, ugye elég mechanikus munka többnyire.
Igen, ebből nincsenek is.
És ebből nem is származik kapcsolat, mert nem nagyon kerülsz kapcsolatba senki olyasmi emberrel, akin keresztül munkákat szerezhetnél. Tehát azért egy érdemes mondjuk a hallgatók kedvéért ezt körbeállni kicsit, hogy azért a munkának a szerzés az eleve utal arra, hogy az építés szakma egy rendkívül zárt közeg, és a munkaszerzésnek a jó része is ilyen informális kapcsolatrendszereken keresztül történik.
Igen, és ez egy kicsit baj is. Tehát, hogyha körbe akarjuk járni azt a témát, akkor inkább menjünk egy országgal odébb, mondjuk Ausztriába, ahol kifejezetten sok az olyan pályázat, ahol jelentős lehetőséget kapnak fiatalok, fiatal csoportok és irodák arra, hogy bizonyítsanak, és esetleg elnyerjenek olyan munkákat, amelyből már könnyebben tudnak utána önállósulni, és ez szerintem Szlovéniában, Csehországban is eddigi tapasztalataim szerint így van, és nálunk még nagyon nem. És itt jön a nehézség, hogy most megint el lehet mesélni azt, hogy most miben volt nekünk szerencsénk, hogy egy-két munka jött. Szerencse az mindig egy olyan dolog, amelyel meg kell küzdeni, és meg kell harcolni, de hárman álltunk össze, és mind a hárman hoztuk a kis magunk kapcsolatait. Hozzátartozik még, hogy akkor katonának kellett volna még mennem, és én inkább elmentem Nagy Kovácsi önkormányzatához, mint a főépítész mellé egy polgári szolgálatot tölteni, amely nagyon jó volt, mert azon túl, hogy amellett még tudtam másra is foglalkozni, ott ott tényleg tudtam kapcsolatokat is, és tapasztalatot szerezni, hogy hogy működik egy ilyen eljárás, hogy hogy működik egy ilyen önkormányzati beruházás, és egyik megvalósult munkánk az pont oda kötődik egy, amit egy ilyen közbeszerzésen nyertünk, és az elég komoly volt, de már régóta foglalkoztam vele egy könyvtár, egy kulturális központ, egy régi iskolaépület átalakításával. Ugyanígy Ábel és Miki is hozott ilyen munkákat, és ezzel el tudtunk indulni, de tényleg ami nagyon hiányzott, azok a pályázatok, ugyanis amíg mi együtt dolgozunk, így mindig azon túl, hogy csináljuk az egyesületet, odafigyeltünk, hogy próbáljunk kitörni és pályázatokon indulni. Na de mik a lehetőségek? Hát az volt a szomorú helyzet, hogy a magyar pályázatokat azon túl, hogy persze pénz és ki kell venni pénzért, és ez már egy teher, azon túl rosszak voltak a tapasztalataink. Tehát, hogy még 5 évvel ezelőtt én látom a fejlődést, tehát szerintem sokat fejlődött a színvonala ezeknek a pályázatoknak, de 5 évvel ezelőtt olyan tervek tudtak nyerni, hogy amellett nekünk sajnos úgy nem volt esélyünk, hogy úgymond másik oldalról közelítettük a dolgot.
De várj, ez mit jelent? Tehát ezt, hogy milyen értelemben nem volt esélyetek?
Hát nem tudom, hogy most ez egy alkalmas forma arra, hogy beszélgessünk, arra, hogy tágassunk, hogy voltak-e úgymond kapcsolatok abba, hogy bizonyos pályázatokat kinyert, de hogyha nem is volt ilyen sötét ügyletek, akkor is így volt egy nagyon konzervatív szemléletmód, és kicsit működött ez, hogy akik a tervzsűriben vannak építészek, ők a másik pályázaton indulnak, és hogy egymás munkáit szerintem fel is ismerik, de ha más nem, akkor egymás ízlés, tehát nagyon-nagyon egy ízlésen voltak a 90-es évek után a magyar építészek, és ezek így nagyon-nagyon szépen ugyanolyan munkák nyertek minden
tehát
pályázaton.
Bátran ki lehet mondani, hogy egyrészt van egy ilyen nagyon erős hogy mondjam, ízlésbeli vagy formai meglátásbeli hatása, hogy a zsűriben résztvevő generációnak, ami a 50-es generáció is, másrésztről pedig a magyar építészeti tervpályázatoknak mondjuk a viszonylag jelentős része az legalábbis befolyásolás alatt áll, ha nincs éppenséggel előre lejátszva.
Mondjuk így.
De tehát itt azért valószínűleg nem is annyira ez a második, mint inkább az első az, ami fiatalokat akadályozhat, illetve hát az is, hogy ugye Magyarországon is, mint egyébként sok más európai országban, ahhoz, hogy valaki hivatalosan is aláírhasson egy tervet, vagyis felelősen elkészíthessen egy épületnek a tervét, ahhoz kamarai tagnak kell lenni. Ami a kamarai tagsághoz pedig néhány évnyi igazolt szakmai gyakorlat szükséges, amit csak egy csak egy működő építészirodában szerezhet meg. Tehát valamilyen ez a fajta tehetetlenség, amiről az elején beszéltél, hogy egy fiatal építész, hogyha elkezdi a saját szakmáját, akkor ugye Magyarországon nem nagyon teheti meg azt, hogy mondjuk az előtte járó generációktól függetlenül elkezd valamit csinálni, annak ez az egyik fő oka, hogy egész egyszerűen meg kell szereznie azt a szakmai tapasztalatot, vagy igazolást.
Ez így van, és ennek vannak rossz és jó oldalai is. Mi ezt nagyon jól csináltuk, ugyanis régi tanárunk, egy Miklós Balázs, egy nagyon jó kezű építész segített nekünk. Ő neki nincs nagy irodája, ő egy személyben dolgozik szinte mostanában, és mi úgymond hozzácsapottunk, de mint partnerek dolgoztunk együtt, és külön irodát tudtunk úgy vinni, hogy minden termünket úgymond vele csináltuk. És itt egyébként nagyon sokat tanultunk is, tehát azzal semmi bajom nincsen, hogy tanuljunk és lássunk. Inkább tényleg a lehetőségek hiánya, tehát hogy ha egyszer megnyernél egy pályázatot, akkor sem tudod úgymond legálisan megépíteni, végig tervezni. Lásd a botrányt, ami a mesteriskolások megnyerték a Spenótász helyén a pályázatot, hogy mi lett abból, és ez rengeteg problémát vett fel. Tehát mi ezt így ügyesen megcsináltuk, és kiúztuk azokat az éveket, amik kamarai tagságot tudtunk szerezni, de tényleg egy kicsit küzdelem volt, tehát nem mondom, hogy pénzt igazán keresni tudtunk, és hogy nagy anyagi biztonságunk volt, de hát volt egy pár év, amíg csak a lelkesedés vitt minket, és ezzel nincs is semmi baj, csak máshol ez máshogy működik. Tehát vannak olyan pályázatok, amik kifejezetten azért írnak ki, hogy kipróbálsák magukat fiatalok, és hogy utána nekik lehetőséget teremtsenek más országokban. Ez így normális. itthon nem csak ez nincsen, de, de a megrendelők, a potenciális megrendelők, akik, akik valamit építetnek, a mai nagyobb építészirodák abszolút behálózták őket, és mind fel van osztva a piac, tehát hogy igazából nagyon nehéz újonnan.
Ez biztos, hogy csak Magyarországon van így, tehát azért az ember elkezd külföldön kérdezősködni, akkor legalábbis mondjuk a környező országokban nagyon hasonló helyzetről szoktak beszámolni. Tehát lehet, hogy ez egy természetes dolog egyébként valamennyire, hogy, hogy egy sok referenciával rendelkező, komoly likviditással bíró, mit tudom én, akár izominősítéssel bíró építésziroda, az nyilván egy megbízható partner egy befektető számára, mint egy kísérletező, kedvű és bizonytalan szakmai tapasztalattal rendelkező fiatal lehet, csapat. Hogy... Nem inkább az a helyzet, hogy a, tehát a munkatípus kérdése ez, hogy Magyarországon a, olyan munkák, amit egy fiatal mondjuk nagyobb kockázattal megbízható építészíroda is meg tudna csinálni, azok, azokból van inkább kevesebb, tehát az a fajta hajlandóság, ami egy ilyen...
Erről beszéltet, azzal nincs sok gond, egy kicsi van, hogy ugye egy-egy megrendelőnek megvan a ismerős, illetve megbízható építészírodája, akivel dolgoztat, hanem inkább, hogy hiányzik a másik oldal, tehát hiányzik az a féle megrendelő, akár ami az állam és az önkormányzat lehetne, akár, akár az a környezetkultúra, hogy, hogy bizonyos megrendelők vágyjanak arra, hogy most egyrészt ők is kísérletezzenek, hogy, vagy ők is valami más megközelítésbe próbáljanak egy beruházást végigvinni, és hiányzik az a folyamat, ahol, ahol egy fiatal önállósulni tud. Tehát ha megnézed, igazából nem tudok meg olyan példát mondani, olyan klasszikus nagy építészirodákba beül valaki dolgozni, és utána 4-5 év múlva ő önállósodik, így igazából egy ilyen tanulási folyamaton megy át, és utána valamilyen hátszéllel, támogatással így tud önállósulni. Ez mindig egy nagyon rögös út itthon. És hát mi úgy láttuk, hogy sok mindent kéne változtatni azon, hogy ez könnyebb legyen, de ezzel együtt vállaltuk és csináltuk.
Ez azért érdekes, mert ugye az előző adásban Hartvig Lajos volt a vendégem, aki azért már ahhoz a most ilyen 40-es generációhoz tartozik, akik gyakorlatilag fiatal kezdőépítészként csinálták végig a rendszerváltást, és ugye ő arról beszélt, hogy hogyan volt meg az a kényszerűség egy fiatal építész számára a 80-as évekig, hogy ugye kizárólag egy nagy tervező intézetben lehetett akkor elkezdeni dolgozni, ami mellett nagyon nehézkesen indult be ez a bizonyos maszekolás, mint ilyen második szürke iparág, és aztán ez robbant szét egy, vagy hát nem is olyan gyorsan, inkább azt mondom, hogy szétfoszlott szép lassan egy 5-10 év alatt, és ebből lettek azok az építészirodák, akik mondjuk, akik közül, akik fennmaradtak, azok most meghatározónak nevezhetők a magyar piacon. Tehát egy hasonló folyamat van most, viszont ez egy érdekes kérdés szerintem, hogy ugye sokan azért húzódoznak attól, hogy beüljenek valamelyik ismert irodába dolgozni, mert azt állítják, hogy voltak éppen nem nagyon van olyan lehetőségük, hogy valódi tapasztalatot szerezzenek a szakma mikéntjéről. Most ez lehet, hogy erről egy kicsit kéne beszélni, ez mit is jelent igazából. Tehát, hogy beülhetsz, de hogy ez mondjuk azon kívül, hogy te mondjuk alkalmazott leszel egy helyen, ez nem jelent olyan fajta perspektívát, hogy te előre haladhatsz ebben a dologban, akár hogy ott az irodában előre haladjál, akár abban a tekintetben, hogy mondjuk megtanuld azt, hogy működik egy építésziroda.
Erről van szó, és ilyenes, tehát hogy erről van szó már, akkor jó példa inkább az, ami volt itt az előző rendszerben, hogy nagy tervezőirodák voltak műtermekkel, de ott igazából a műteremvezetőnek is érdeke volt, hogy kitanítson egy új nemzedéket valamiért, ami ma ez nem érdekes senkinek. Tehát az a generáció, amely utána a nagy állami tervezőintézetekből magánirodát alakított, az fel is osztotta a piacot, és neki most még 10-20 évig az érdeke, hogy minden így maradjon. Ezért, hogyha oda beülnek ismerőseim dolgozni, akkor ők kiviteli terveket fognak rajzolni, és sajnos van olyan, aki konszignációt rajzol 2 éven át, és ennyi. És ezt nagyon szeretek volna.
Konszignáció az egyébként ablaksarkok és kilincsek rendkívül izgalmas elhelyezés, a problémáit jelenti csak.
Na most szerintem, amit mi csináltunk, az ennél sokkal mélyebb ismertekre tudott minket tanítani, tehát egyrészt nagyon jó volt, hogy volt mellettünk egy nagyon tapasztalt építész, és sokat tudtunk tanulni, de másrészt nagyon jó volt, hogy a munkákat mi a legelejétől a legvégéig, és azon túl tudtuk vinni. Tehát, hogy nem volt elég, hogy egy koncepciót gyártottunk egy épületre, mi a beruházást is próbáltuk valahogy segíteni, sőt volt, ahol mi találtuk ki, hogy most milyen beruházás legyen, és egy önkormányzatot ezzel kerestünk meg, hogy most EU-t
találkozatot kell. Ez elég érdekes, erről tudsz egy kicsit beszélni, mert éppen össze akartam foglalni, hogy na lássuk akkor, amiről eddig beszélgettünk, hogy ugye egyrészt vagy beülsz egy irodába, és nem tudod, hogy 5 év múlva is ott fogsz ülni, és ugyanazt a rajzot csinálod, amit az első évben, vagy nem ülsz be egy irodába, és csinálsz egy irodát, és
mi a másik vége, csak extrém módon.
És ez az aktivizmus, ez micsoda?
Béreltünk egy irodát, és ott egyszerre csináltuk a tervezést, tehát egy koncepció szintű kiviteli terv szintig. Egyszerre ott volt az egyesületünknek a székhely, és mi úgymond a munka mellett, munkával egyben, teljesen egyben végeztük ezeket a szervezési és gondolkodási köröket, amelyből konferenciák, workshopok, kiállítások lettek, és ugyanakkor gondolkodtunk új projektekben, mivel tudjuk megkeresni a fővárost, önkormányzatokat, vagy bizonyos megrendelőkhöz, hogy tudunk fordulni, és igazából csak energiahiány volt az, hogy ennyi, és hogy nem tudtunk több projektet lebonyolítani, hogy nem tudtunk több olyanba belevágni, amit mi kezdeményezünk.
De ez épp elég soknak hangzik. Mi volt az, ami ebből ilyen felebaráti jellegű dolog volt, tehát ami mondjuk az irodának a likviditását és az üzletmenetét nem kifejezetten segítette elő, tehát mondom, ezeknek azért nem mindig része volt for profit tevékenység. Nem.
Tehát volt egy pár, és igazából azt találtuk, hogy az olyan munkákon lehet valami pénzt szerezni, amelyben a legkevesebb a lélek sajnos, tehát abból éltünk például, hogy nagy ipari területeket mértünk föl, vagy bizonyos ilyen kis egy nagy ipari zónában öltözőket alakítottunk át. Ezek viszonylag kevés munkával, úgymond, lélektelenül így tudtak pénzt hozni, de ezt a pénzt mind be is fektettük abba, hogy a saját projektjeinket, illetve más projekteket finanszírozunk. Tehát az ilyen nullszaldós munkák, mint mondjuk egy önkormányzat számára megtervezni ezt a kulturális központot, azokban sem volt sok nyereség. Pont azért, mert azzal, hogy mi bizonyítani akartunk, másolta hozzáállásunk, eleve árban sajnos lehet kellett.
Ez nem csapda akkor? Tehát, hogy ugye van most már néhány olyan fiatal iroda, akik mondjuk hasonló, de azért mégsem azon a stratégiát követve próbálnak meg betörni erre a nagyon zárt piacra, ugye voltatok ti. Van mondjuk a Minus Plus nevű iroda, aki szintén az évfolyam társainkból alakult, és van mondjuk még mutatom a Spóra, aki most hirtelen eszembe jut, akik a Kortárs Építészeti Központnak a létrehozói, és még biztos, hogy vannak mások, akik most hirtelen nem jutnak az eszembe, de én úgy érzem, hogy sok esetben ez a fajta attitűd, amikor ugye csinálunk valamit, amiből van egy kis pénzünk, és csinálunk más dolgokat, amiket szeretünk csinálni, ez valamilyen szinten be is zárja az embert egy bizonyos léptékbe, tehát hogy egy bizonyos. Tehát egy olyan, mint hogyha egy sarokba állnál be, nem? Nincs ebben egy ilyen csapda, hogy nem tudsz fejlődni tehát, vele?
Nem, ezt nem ér, ez abszolút így nem volt igaz, tehát csak azért említem ezeket az ipari területes dolgokat, mert nem voltak etikai problémák azzal, hogy viszonylag kevés munkával tudtunk sokat nyújtani, ami pénzben valakinek sokat ér, de amúgy nem, tehát egyrészt mi minden léptéket végig próbáltunk, mind kezdeményező, mind tervezők. Másrészt viszont van valami csapda, tehát én nem azt mondom, hogy amit mi csináltunk, az a tuti út, és az a jó. Ez egy extrém út, egy szélsőségesen extrém út, ami nem, nagyon akart.
Milyen értelemben extrém?
Én kompromisszumok nélkül akartunk magunk urai lenni, és csak a helyes utat járni, és úgy tanulni, hogy a maximálisat tanuljuk, és nem más mondja meg, hogy nem, most neked ezt meg azt kell tanulni, hanem megpróbálni mindent, és megpróbálni kitekinteni, és kinézni az ország határain túlra is, kapcsolatokat is építeni, stb. Tehát egy nagyon komplex dolgot csináltunk, amelynek van alternatívája, de ez tényleg egy extremitás volt. És manapság talán úgy lehet érvényesülni, hogy egy csapat viszonylag céltudatosan megpróbál együtt maradni, de mondjuk elmennek nagyobb irodákhoz, vagy megbízókhoz, akiknek sok nagy megbízásuk van, hogy az iroda neve alatt, de mint csapat próbálnak bizonyos munkákat végezni, így megerősödni, mint szakmailag, mint pénzügyileg.
Ez akkor gyakorlatilag egy kudarc, nem? Tehát akkor ez egy, amit most mondasz, ez majdnem hogy azt jelenti, hogy akkor ez a kísérlet ez nem sikerült igazából.
Hát fenemás lett. Tehát igazából amint a kollégáim és barátaim elkezd mal együtt, ugye elmúltak az évek felőlünk, nem olyan sok, mert ugye ez 5 éve diplomáztunk, de igen, tehát amint család és egyéb kérdések is szóba kerülnek, volt, aki azért vált ki, mert hogy pénzügyileg nem volt
stabil. Hát ez még teljesen érthető, mert ez nyilván azért mondom, hogy ez üzletileg nem egy fenntartható stratégia, vagy hát legalábbis kérdéses, hogy ez hogyan működik.
De tudod, ez úgy van, hogy amikor elhívtuk mondjuk Franciaországba a Feichtingeréket, akik egy házas pár együtt dolgoznak, és majd nagyon nagy irodát visznek, Párizsban is mindenhol építenek, ők azt mondták nekünk, hogy így csak így tovább, ez egy jó út, csak tudjuk, hogy 10 év szenvedés.
Ja, és utána fog működni.
És mi ebben mondjuk ötöt csináltunk eddig. Tehát én ebben bízom, mert tényleg a tudásszint az sokkal magasabb, amit így meg lehet szerezni, a tapasztalat is, a kapcsolatok is, és az ember sokkal nyitottabb lesz, és szabadabb, és a szabadság ez valahogy belülről erőt ad. És szerintem én, ha azt kérdezed, hogy miért még mindig van kezdeményező készség bennem, hát azért, mert szabadabbnak érzem magamat, ha bennülnék egy irodába, akkor nem lenne kedvem már utána este 6 után más csinálni.
Na hát viszont a következő blogban arról fogunk beszélni, hogy miután nem ezt csinálod, ezért most valami egész mással foglalkozunk, ezt történetesen ezt együtt csináljuk. Egy olyan pályázatot, ami sok fiatal építés számára, akik egyébként tehát Európa szerte hasonló kérdéseket tesznek fel maguknak, ez egyre inkább egyértelmű. Ez egy olyan pályázat, ami 18 éve indult, 2 évente zajlik, és hát elvileg ez egyfajta megoldást jelenthet sok fiatal számára. Erről fogunk majd a következő blogban beszélni. Adástelefon 215-3773, SMS-t küldhettek a 0620-99-99-903-ra, csetelhettek velünk a tilos.hu-n. Ez a Kult, a Tilos Rádióban kulturális portré műsor minden héten, vasárnap 4-től fél 6-ig.
Sunshine when he's gone. It ain't warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. And he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time. I know, I know, I know, I know, I know.
numbers, cause you ain't used to see me. Oh, 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 oh.
Caught me smiling again. You caught me
smiling again. I'll be gone.
Sziasztok, ez itt a Kult a Tilos Rádióban. Az adástelefon 215-3773, SMS-t írhatok a 0620-99-99-903-os számra, a tilos.hu-n csetelhettek velünk. Szemére is on vagyok, a Kultnak az építészeti részét viszem, majd kortárs fiatal építészekről beszélgetünk Kádár Bálinttal, aki, mint kiderült a memo, kulturális, vagy építészeti kulturális egyesületnek az egyik alapítója. Erről beszélgettünk, aztán beszélgettünk a fiatal építészeknek a karrier lehetőségeiről, és hát ezen belül persze nyilván arról, hogy ő, illetve ők, ti hogyan kezdtétek el az egyetem után a magatok karrierjét, és most a harmadik blogban többször is említettük azt, hogy ez a generáció már nem annyira a hazai hálózatba próbál meg feltétlenül integrálódni, mert egyrészt ugye ez a lehetetlenül határos, mint az kiderült, másrészt pedig mondjuk talán részben az Európai Uniós tagság, de egyáltalán mondjuk az építészeti kultúra globalizálódása révén már szükségtelen is, hogy egy kizárólag hazai léptékbe gondolkozzunk. És hát az ennek kapcsán szeretnék most egy kicsit beszélgetni arról, hogy mik is ezek a bizonyos nemzetközi hálózatok, vagy ez mi ez a nemzetközi network, amiben a memo által szervezett eseményeken keresztül, illetve más módokon be lehetett kapcsolódni. Tehát most így egyrészt ugye a Kortárs Építészeti Központnak a nemzetközi kapcsolati hálójára gondolok, aztán a bizonyos Young European Architecture, és aztán a végén rá fogunk térni arra, hogy most dolgozunk egy olyan pályázaton, ami részben ilyenfajta kezdeményezésből jött létre európai építészek számára. Tehát akkor először is az, hogy ti elkezdtetek ilyen nemzetközi pályán mozogni, elsősorban mondjuk először ilyen személyes kapcsolatok tekintetében, ugye meghívásokon keresztül, ennek lett valamilyen közvetlen hozadéka azon túl, hogy most egész Európában vannak építész barátok, akikkel különböző alkalmakkor lehet találkozni?
Hát figyelj, én azt gondolom, hogy a közvetlen hozadék az, hogy tényleg az ember nyitottabb lesz, jobban odafigyel, lesznek kapcsolatai, lesznek barátai kívül, ez szerintem ez a legfontosabb. Na most, hogy arra vagy kíváncsi, munka, meg ilyesmi.
Nem feltétlenül bármi, hát azért most én úgy látom, hogy nem csak ti már az építésztársaság vagytok, aki az építészségét nem kifejezetten kizárólag tervezési munkába képzelni, de hogyha munka, akkor az is.
Nem, tehát ez igazából számomra nagyon fontos azért is, mert leginkább ezek a külföldi barátainkkal érezzük úgy, hogy mi így Európában így egyenrangúak tudunk lenni, így, mint építészek másokkal.
Ez mit jelent?
Nem tudom, itthon valahogy a hangod benne, hogy ja, hogy még fiatalok vagyunk talán, meg még...
Ja, ez a vállóveregetősdi, hogy
igen. Kívülről viszont elhívunk valakit valami témában együtt gondolkodni, vagy előadni, vagy bármi, azonos rangú partnerként kezeli, így látszik, hogy máshogy állnak a fiatalokhoz, mind a bécsi, mind a spanyol, mind francia építész barátaink egészen egyszerűen egy jóféle építész hangulatot árasztanak. Tehát, hogy velük így érzem, hogy érdemes építésznek lenni, tehát, hogy ez egy olyan társaság, amely valamit csinál, jól csinálja, hasznos, mindenki számára hasznos, és jó abba a körbe tartozni, és kb. Mi is ezt próbáljuk itt megjeleníteni itthon, hogy...
Én egyébként azt szoktam érezni, hogy kíváncsiak, tehát nekem ez óriási élmény, hogy találkozom ilyenekkel, ugye én is valamennyire része vagyok néhány ilyen dolognak, és mindig azt érzem, tehát az, hogy van értelme építésznek lenni, azt többnyire azért érzem, mert hogy akkor érzem azt, hogy ez egy olyan szakma, amelyik valóban kreatív és kíváncsi.
Ez így van, és sokkal nyitottabbak, és mi is megpróbáltunk azok lenni, és csináltunk közösen mindenféle projekteket ennek egyében. Például a panel programunkat a Memo-val, amely spanyol és osztrák építészbarátainkkal együttműködve csináltunk workshopokat így Óbudára, Óbudai városközpont panelás beépítésének a vizsgálatára, megértésére, fejlesztésére, stb. És ezek igazán sikeres dolgok voltak, és folytatódik ez a kapcsolat, és újabb programokon törjük a fejünket. Semmiképp sem úgy tekintek rájuk, hogy majd ők munkát adnak, meg ilyesmi. Nagyon, hogyha fiatal építész lennék Ausztriában vagy Spanyolországban, akkor biztos, hogy ezekhez az építészekhez elmennék 5-10 évre is dolgozni az Arroyohoz, a Dindlhez, és ismerünk ott fiatalokat az ő irodájukból, és tényleg nekik nagyon jó. De mi mást csinálunk, mert mi itt vagyunk, és más problémákkal kell megküzdeni.
Ez valamilyen értelemben azért egy előnyös pozíció is, nem? Tehát, hogyha az ő irodájában dolgoznál, akkor lehet, hogy más lenne a viszonyatok, mint hogyha így ilyen mondjuk közös munkákat találtunk ki, vagy közös dolgozószak. De mondjuk most a legutóbb ez a pályázás, ugye nem jött össze. Ez is a magyar pályázati rendszernek egy érdekes kritikája, hogy ezt a sztorit azért olyan keptemesen.
Hát elmesen, főleg ugye rátérünk az Európára. Igen, most egy percben, hogy csinálunk teljesen ég és föld a magyar és a nem magyar pályázatok, vagy európai pályázatok. Ugye amikor mondtam, hogy mennyire nem fiatalokra van szabva egy pályázat itthon, akkor mondjuk ezt leginkább akkor tudom szemléltetni, hogyha a pécsi pályázatok közül, amely most volt az Európai Kulturális Fővárosának keretében, hogy megkeresett ez a spanyol építészbarátunk, az Edward Barról jó, hogy a madridi kamara tudatta vele, hogy van ez a pályázat, és őt érdekli, mert ugye itt volt többször Budapesten velünk, és tényleg így érdekli, Pécs is érdekli, szívesen elmenne, szívesen jönne Magyarországon, nagyon jó tapasztalatai vannak, mint környezet, és szeretné ezt a pályázatot csinálni, csináljuk, így segítünk-e neki, segítünk, persze főleg azért, mert ugye egy elsősorban semmilyen információt nem talált angolul, vagy értelmes nyelven ez egészre.
Ja, tehát nekünk... ez egy nemzetközi tervpályázat, aminek nincs értelmezhető angol
nyelvű. Nemzetközi tervpályázat, európai közbeszerzés, tehát abszolút egy közös európai projekt kéne, hogy legyen. Most mi fordítottuk le neki angolra a pályázati kiírást, ami egészen addig nagyon tetszett, és majdnem be is fizette a pénzt, amely elég bonyolult lett volna, mert egy helyet vett volna igénybe, és ebbe is mi segítettünk volna. Ha jobban át nem gondolja, és jobban meg nem nézni az apróbetűs részt, hogy mit kell beadni. És mint kiderült, tehát az egyik nagy probléma, hogy olyan mennyiségű munkát várnak el, pontosan azért, mert egy pályázatot itthon nem úgy vesznek, hogy na most a legjobb ötletet, meg a legjobb gondolatokat kéne itt kiválasztani, hanem úgy, hogy na most akkor gyorsan kiválasszuk azt, aki már egy hét alatt megcsinálja az ENK-tervet, és jövőre már fel lesz építve az egész, tehát egy ilyen nagy maratoni futás, és nem gondolunk abba bele, hogy itt a minőségnek milyen követelménye vannak. Most azt mondta, hogy nem, ennyi darab A1-es telerajzolva, ilyen lépték, mint azt hiszem 100-as metszet volt talán, meg homlokzat. Tehát ezt nem lehet ennyi idő alatt, ennyi pénzért, ilyen körülmények között teljesíteni, nem éri meg ezt a pályázatot kivenni. Ez az egyik oka annak, hogy nem veszik ki a magyar pályázatokat külföldiek. A másik persze sokkal egyértelműbb, magyar a pályázati nyelv, tehát nem lehet más nyelven leadni a dokumentációt. Ez elég nagy gátlás. Hát nekünk sem volt kedvünk egyébként pont ezért ezekben a giga magyar pályázatokban részt venni.
Na de, részt veszünk viszont egy másikban, akkor beszéljünk el, és ez egy olyan tervpályázat, ami elég sajátos a maga nemében, ugyanis ez nagy számú tervpályázatnak a gyűjteménye, inkább így lehetne mondani. Ezt úgy hívják, hogy Európán, tehát ez egy európai urbanisztikai és építészeti pályázat. Az urbanisztika ugyanolyan fontos, mint az építészet, mert általában elég nagy léptékű projekteket szokás itt programként kiírni. Amint azt említettem, most az idén már a 9. ilyen pályázat van, ez az Európán 9, és ez 2 évente rendezik meg. És körülbelül, hát mennyi? 100-150 helyszínen?
150 helyszín, 150 város Európa különböző országáról, Magyarország is.
Igen, tehát van egy bizonyos számú ország, ugye Európa az Európai Uniónak a legtöbb országa tagja ennek a hálózatnak, és még az unión kívüli országok is, tehát például a Svájc, akik valós programmal, valós helyszínekre írnak ki egy pályázatot, azzal a érdekességgel, hogy ez fiatal építkezőnk. Eddig 35, az idéntől 40 éves kor alatti építészek számára. Ez egy elég érdekes valami, mert ezt így komolyan veszik. Tehát hogy azt lehet érezni, hogy egy pár év, amikor az egész indult, akkor még annyira nem volt értelmezhető, hogy ez miről is szól. De szemmel láthatóan az utóbbi 3-4 pályázat már igen komoly presztízsű is, tehát több olyan nemzetközileg is ismert iroda létezik, akik Európán győzelmekkel, vagy egy nyertes Európán pályázattal indították a saját karrierjüket, ami aztán vagy megépült, vagy nem épült meg, ez országfüggő. És hát ez egy olyan lehetőség, ami már a magyar fiatal építészek számára is megvan.
Mindenképpen ezért csináljuk, ugye, sőt, úgy is kerestünk helyszínt. Ebbe a pályázatban az a csodálatos, hogy tényleg 150 európai városból lehet válogatni, és egyfajta racionális rendszerint kerestünk helyszínt. Most az biztos volt, ugye, hogy nem a magyar helyszínt Győrt fogjuk választani. Egészen egyszerűen, hát azért, mert ez egy nagy lehetőség, hogy máshova is tervezen az ember. Másrészt meg a szomorú tapasztalat, hogy Magyarországon egyáltalán nem veszik komolyan a pályázatnak az eredményét és a nyerteseit. Tehát, hogy jó egy pályázat, aztán jövőre lesz, vagy 2 év múlva lesz megint.
Ja, egyébként pedig az érdekes, hogy vannak olyan magyar irodák, akik nyertek Európán pályázatokat. Tehát ugye az ember azt gondolná, hogy ennyi ilyen rémes dolog után, amit itt felsoroltunk, ugye esélye sincs magyar építészeknek arra, hogy ilyen nyerjenek, ez nem igaz, mert ugye a 3H iroda több alkalommal is nyertes, illetve eredményes sem pályázott, és volt van egy másik iroda is, aki szintén nyert.
Igen,
egy
a helyszín, Ferdinand és Ferdinand pont 3H-val együtt. Na most... Hát mi is úgy csináljuk ezt a pályázatot, hogy megnyerjük, és legyen valami eredménye, de nagyon jó látnia, hogy tényleg komolyan veszik, és más hangulatot. Tehát ugyanolyan kemény szabályozás és feltételek vannak mondjuk Bécsben, amit mi csinálunk, mint egy magyar pályázaton, de látszik, hogy úgy van kiírva, hogy olyan dolgokra figyelnek, hogy utána ezt szeretnék megvalósítani, és szeretnének tényleg egy ilyen minőségkritérium alapján választani, és hát ezen vagyunk, hogy ezt teljesítsük.
Mert mondjuk erről még egy kicsit beszélhetni, hogy tehát egyrészt ez a lépték önmagában is elég szokatlan, amit már említettem, hogy nem házat kell igazából tervezni, hanem rendszereket, vagy ilyen városi léptékű dolgokat kell tervezni, ez pontosan micsoda is, meg hogy mondjuk mi a különbség egy magyar pályázathoz képest, mondjuk a rendelkezésre álló adatok és az elvárt mondjuk ilyen koncepciók tekintetében, ezt egy kicsit kifejthetnéd.
Tehát, hogy a konkrét helyszínre bejártunk több helyszínt is, voltunk személyesen is a helyeken. Pont a bécsi külvárosi helyszínről van tervezünk, ott gyakorlatilag egy külváros szeretnének valahogy feléleszteni. Lesz egy metróvonal, ami ki fog érni odáig, és van egy ilyen elhagyatott terület, amit a helyi közterület fenntartó használ, mint raktár, tehát nem egy szeméttelep, hanem neki a nagy bázisa is raktára.
Kukákat tárolnak,
egy darab fa, vagy semmi más nincs a területen, egy hatalmas terület, és ennek egy részére a szűk program az, hogy ennek egy részére egy lakónegyedet, egy elég sűrű lakónegyedet, de mégis kertes és lakónegyedet képzelnek el. A specialitása az, hogy gyakorlatilag ki van hegyezve az egész program az időskorúakra és mozgásokban, illetve más dologban korlátozottakra. Tehát egy olyan környezetet várnak, olyan környezetet kell terveznünk, ahol mindezek a emberek is jól érzik magukat, sőt segítve vannak a mindennapi életükben. Tehát nem egy egyszerű lakó negyedet, hanem bizonyos speciális rétegeknek is szóló és speciális funkciókkal ellátott lakónegyed. És ez maga a szűk környezet, de azon kívül a teljes köztér struktúráját és bizonyos köztére nyíló elhagyatott, vagy rosszul működő épületek és tereknek az újragondolását is várják tőlünk, ami bizony egy nagy terület.
De ez akkor nem annyira design, mint inkább ilyen programadás. Tehát
nem is úgy közelítjük meg a dolgot,
folyamat design. De azért mondjuk pont erre akartam kiukadni, hogy az érdekes ezekben a pályázatokban, és ez szinte kivétel nélkül, bár nagyon különböző, hogy az egyes helyszínekre milyen léptékben kell tervezni, tehát mondjuk az egy mondjuk köztér megtervezésétől egy kisebb fajta városnegyednek a kitalálásaig lehet válogatni a különböző területek között bizonyos témák alapján, tehát ezeknek két évent azért megvan a témája is, amely mondjuk fókuszálnak, mondjuk új városi közterek, meg ilyen hát többé-kevésbé hangzatos, azért. De elég tág dolgok. Hogy olyan fajta építési hozzáállást kívánnak meg, ami messze túl mutat azon, hogy valaki mondjuk egy darab házat lerajzoljon olyan formában, ahogy az neki tetszik.
Így van, ez nem egy szépészeti kérdés. Itt tényleg egy nagyon komplex rendszert kell átlátnunk. Ugye egyrészt egy külvárosnak a jelenlegi és jövőbeli működését kell átlátni, ennek a hibáit, a mostani tereinek, a lehetőséget benne, és akkor utána azon túl, hogy szokásos módon a lakás fogalmát kicsit újra gondoljuk, végigvesszük, hogy milyen lehetőségek vannak így a 21. században egy viszonylag sűrű, de mégis humánus környezet megteremtésére. Azon túl külön foglalkozunk a generációk közötti kapcsolatra, az idős generációk igényére, a mozgásokban korlátozottaknak a különleges igényére, és ez egészen olyan léptékig lebontva bele kell mérnünk aztán, hogy a bizonyos lakástípusok, azoknak a berendezése, hogy egy nyugdíjas ilyen napközi otthon megtervezése is benne van a programban, tehát egész ilyen léptékig lemenve, de mint mondtam, így a metróállomás, ami 800 méterre van innen, onnantól kezdve, tehát ez az egy kilométeres rálátástól kezdve egészen a mit csinál az egy nyugdíjas otthonában, tehát te végig
kell. Csináltál már ilyen léptékű munkát egyébként? Vagy, tehát ez egy ilyen
hát kezdtem.
Elsőre vagy?
Nem, hát azért már amikor ösztöndíjas voltam Milánóban, az egyik spanyol barátommal ketten csináltunk egy nemzetközi pályázatot, ahol pont ugyanez a lépték volt, tehát egy külvárosi zónának lakó negyeddé való átalakításra újra értelmezve azt, hogy hogyan lakunk a külvárosban, egy ilyen pont hasonló helyzetben, közel van az autósztráda, meg vasúti infrastruktúra, egy nagy üres terület az egész, és senkinek nem lenne kedve ugyanúgy ide jönni lakni. Az is egy ugyanilyen léptékű dolog volt, csak kevésbé volt kiegyezve speciális funkciókra. És azóta is, tehát mi próbáltuk az összes pályázatot így felfogni, például volt a Visegrád Városközpont pályázat. Visegrád nem egy nagy város, hiába városnak hívják, és városközpontja van. Mindenki így erre a cukiságra, és a turizmus, és a középkoriasságra hegyeztek, és sajnos amennyire tudom, ilyenek is nyertek. Mi megpróbáltunk így azon gondolkodni, hogy ennek a településnek, akik itt laknak, vagy itt szeretnének lakni, nekik milyen valóság igényük van, milyen kapcsolatok nincsenek kihasználva, például a Dunával való kapcsolata a városnak nagyon nem volt kihasználva, ezen próbáltunk segíteni, és újfajta ilyen lakókörzetet teremteni, hát persze mi hibánkból is, de másból is ez nem volt értékelve, hát most remélem, hogy még mélyebben bele tudunk ebbe.
Igen, mindig, mindig az a kérdés, hogy az ember nyilván részben úgy megy neki, hogy akkor ezt most meg kéne nyerni, de amiről az előző adásban, ugye Hartwig Lajossal is beszélgettünk, hogy egy iroda ugye elindulhat úgy, hogy szerzel munkákat, és ezeket megpróbálod minél jobban megcsinálni, és minél több munkát szerezni a portfóliódon keresztül. Emellett van egy olyan ezzel nem feltétlenül ellentétbe levő hozzáállás, amikor egy iroda azt mondja, hogy neki van egy bizonyos profilja, tehát itt az érdekli mondjuk, hogy a közösségek bevonásával tervezzen dolgokat, hogy őt az érdekli, hogy mondjuk bizonyos fajta innovációt honosítson meg, vagy itt valamifajta innovatív dizájnt vigyen az építészeti tervezésbe. Azért ez lehetőséget ad arra mondjuk, hogy egy kilépjen az ember abból a szokásos keretből, hogy most akkor itt van egy melló, amit minél jobban meg kell csinálni.
Mindenképpen sokféle munkát, tehát így a családjához az természetes, hogy előfordul ugye így, főleg fiatalon egy építész portfóliájában, amivel foglalkozik, és lehet is szeretni ezeket a munkákat, de sokféle léptékkel foglalkoztunk, de az biztos, hogy egy ilyen városi szintű tervezési feladat az mindenképp egy olyan irány, amely felé fordulni akarunk tudatosan, hát ezért is foglalkoztunk a Memon belül is mostanában panellakótelepek, Duna és város kapcsolata, ilyen témákkal, és ezért is most a várostanszéken konzultálom a fiatalokat, mert
még fiatalabbakat,
hát ha így sikerül lelkesedésből valamit átadni, és mindenképp ez egy olyan profil, ez a léptékű tervezés, ami hiába itthon most az elmúlt 20 évben nem volt neki nagy hagyománya, vagy nagy létjogosultsága, de vissza kell hozni a, itthon is a közgondolkodásba.
Ez is akár szerintem akár egy ilyen generációs jelenségként is látható. Tehát én azt érzem, hogy amíg velünk egykorú építészekben állati erős vonzódás van az ilyen urbanisztikai kérdések iránt, a közterek iránt, hogy nagyon sokan kezdtek el PhD dolgozatokat írni, vagy ilyen kutatásokat csinálni az elmúlt években. Volt évfentársaink közül is városi témákban, ami eddig abszolút nem volt divat. Tehát a várostanszékre hagyományosan úgy szoktak tekinteni, mint a nem elég jó tervezőknek a tanszékére, és ugye ezt az idősebb építészek szeretik mindenhol hangsúlyozni, hogy azok terveznek várost, akik nem tudnak házat tervezni. Úgy tűnik, hogy ez a trend, ez azért szép lassan hanyatlóba van, ami szerintem mindenképpen egy jó dolog. De hát mondjuk a Memónak az aktivitásai között is, meg a fiatal építészek, illetve a kortárs építészeti központnak az a problémáiban is erősen lehet látni. Apropó, még mielőtt kiszállunk az adásból, így szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni. A múzeumok éjszakáján lesz a kortárs építészeti központnak az egyéves születésnapja. Sajtótájékoztatóval, programokkal, bulival és minden egyebekkel, amire mindenkit szeretettel várunk a Nefelejts utca 26-ban, akit érdekel, az nézze meg a kék.org.hu weboldalon található a építészközpontnak a az információi és mindenféle más anyaga. Lassan lejár az adásidő, úgyhogy én köszönöm, hogy bejöttél a stúdióba erre a hirtelen meghívásra. Azt javasoltad, hogy legközelebb egy itt az adáson kívül beszélgetünk, hogy kit hívunk meg legközelebb. Eddig még nem volt építésznő. Viszont ez egy érdekes dolog, mert ugye mostanában az egyetemen már jó régóta jóval több lány hallgató van, mint fiú. Ennek ellenére a szakmában rendkívül kevés nő dolgozik. Hihetten szexista és hímsovinista az építész társadalom a mai napig, úgyhogy legközelebb akkor majd meghallgatjuk, hogy a lányok erről mit gondolnak. Egyébként nemrég indult el a Mérnök Nők nevű építész blog, amit igazán nagy reményeket lehet hozzáfűzni, mert a mérnöknők.blogtér.hu oldalon néhány építésznő megpróbálja feltérképezni a szakmában a nők közötti hálózatot és a legendás összetartást, ami egyébként tényleg elég érdekes. Na, tehát ez a Kult kulturális portré műsor a Tilos Rádióban. Minden vasárnap 4-től 5-ig a mai adás az építészetről szólt. Szemere is vagyok, a vendégem Kádár Bálint volt, és Sanyi csinálta a zenét. Sziasztok!